Oké, akkor foglaljuk össze, hogy akkor szerinted mi az, ami mégiscsak működik ezekben az országokban, vagy ha szerinted nincs gazdasági csoda, akkor ez micsoda? Egy saját marketing, amit ők maguk mondanak, mert azt mondják, azért maguk is hangoztatják ezt, vagy az Európai Unióval, meg a NATO-val karöltve mondják valami okból, hiszen az Európai Unió is kimondottan használja ezt a kifejezést többször.
Én nem azt akarom kétségbe vonni, hogy itt egy óriási fejlődés történt. Tehát az, hogy a Baltikumban az elmúlt 3 évtizedben jelentősen jobban élnek az emberek, mint korábban, a gazdasági kibocsátás nőtt, én ezt nem akarom kétségbe vonni. Csak egyrészt kontextusba helyezni, tehát összehasonlítani a korábbi nagy csodákkal, azért egy Írországhoz, egy Tájvánhoz, egy Szingapúrhoz, egy Izraelhez képest ezek nem akkora kiemelkedő csodák. Másrészt pedig, ugye ez egy rekonstrukciós pálya, tehát gyakorlatilag a Szovjetunió utáni szétesettségből egy közepesen fejlett európai országgá váltak, ezen túl egy kicsit abból még mondjuk volt előnyük, hogy a skandinávok oda a bankjaikkal bementek, tőkét hoztak, az olasz oligarchák rajtuk keresztül mosták a pénzüket, befolyt egy csomó tőke, a lengyel gazdasági fejlődés, megint csak egy rekonstrukciós pálya Lengyelország, az jót tett Litvániának, Finnország közelsége jót tett Észtországnak, szóval soha nem egy tényező magyarázza ezt, ez a sok-sok tényező együtt, ez odáig vitte őket, hogy mondjuk, ha megnézzük mondjuk a jövedelmi szintet, tehát ugye ha nem GDP-t nézünk, hanem mondjuk, ami szerintem egy sokkal jobb mutató, az a háztartások effektív elkölthető jövedelme, de ezzel tulajdonképpen egy ilyen cseh szintre kerültek mondjuk az észtek és a litvánok, ami persze több, mint a magyar, tehát a csehek azért egy ilyen 20-30%-kal többet keresnek, mint a magyarok, csak azt akarom mondani, hogy igazán Nyugat-Európa nem lettek. Tehát ahhoz képest, hogy mondjuk mennyit keresnek Nyugat-Európába, vagy még akár továbbra is Dél-Európába, hát azért a földközi tengeren nagyon nagyokat zuhantak ezek az olasz-görög gazdaságok, de ott még mindig magasabb bérek vannak, mint akár a Baltikumban, nem is szólva Magyarországról. Tehát nem érték még utol bérben igazából ezek a balti államok Nyugat-Európát, messze nem. Tehát azért mennek el az emberek ilyen tömegesen, azért ment el a 20-30%, mert ott is dupláját, tripláját lehet keresni, ha az ember elmegy nyugatra, de az kétségtelen, hogy ennek a keleti mezőnynek tulajdonképpen a tetejére kerültek.
Akkor itt behoznám azt a vonalat, amit mondtam egy pár mondat erejéig, az orosz ukrajnai háborúnak a kitettségi helyzete miatt. Tehát, hogyha megnézed, például emellett a bérszint mellett az inflációs mutatója mindhárom országnak igen magas. Tehát ilyen 20-21-22%-okat láttam, ami persze nyilvánvalóan ugye magyarországi szemmel nézve nem tűnik annyira magasnak, de azért az Európai Uniós átlaghoz képest azért magasabb. És ha azt nézzük, amit te is mondtál, hogy az áramhálózatnak milyen kitettsége van, illetve ugye az energiahordozóknak, az Oroszországból érkezőknek, akkor ez is egy kis veszélyt jelent.
És folyamatosan ebben a veszélyben élnek, tehát olyan nagyon fura, ha valaki oda elutazik, akkor, és ott mászkál az utcákon egy Rigában vagy egy Tallinnban, akkor folyamatosan két dolgot érez, az egyik az, hogy ez a világ vége, tehát hogy ott van északon egy fal, és onnan már nincs tovább, tehát így Közép-Európában azt érezzük, hogy itt rengeteg ország van körülöttünk, innen lehet menni sokat északra, délre, nyugatra, keletre, ott meg valahogy azt érzed, hogy a folyosó végén vagy, egy nagyon fura érzés, hogy egy hosszú folyosó végén vagy konkrétan Tallinnban, ott már nincs semmi tovább. A másik, amit érzel, hogy itt van melletted ez a hatalmas ország, tehát hogy ezek ilyen kis egerek. Gondoljunk bele, ha Észtországból átmész Oroszországba, Oroszország másik végén Észak-Korea van. Tehát Észtország és Észak-Korea között egyetlen egy ország van. Csak hogy egy kicsit érzékeljük, hogy mekkora ország ez az Oroszország, ehhez az iciri-piciri Észtországhoz képest. Tehát az van az agyadban, hogy itt van melletted ez a gigász, te egy egér vagy, már többször lerohantak, ha nem vagy nagyon-nagyon jóban a NATO-val, tehát folyamatosan, írtózatosan nyugatosnak kell lenni, mindent írtanak, ami nem nyugatos, ami keletes, mert hogy az egyetlen garancia arra, hogy a létükben fennmaradjanak, az az, hogy a nyugat ott álljon mögöttük, tehát a másik elefánt odaálljon az egér mögé, és azt mondja az oroszoknak, hogy ácsi, ez az én egerem, ide ne gyere. Ha ezt nem csinálják, akkor ezért sokkal egyértelműbb az elhatárolódás a kelettől, tehát az, ami Magyarországon történik, hogy van egyfajta ilyen szignalizáció mindig Putyin felé, kelet felé, hogy ezért egy kicsit kikacsingat a magyar kormány keletre is, miközben az unió tagja, de megszavaz minden szankciót Oroszországgal szemben, de azért így jelezget kelet felé is, az nincsen a balti államokban egyáltalán, ott egy iszonyatosan egyértelműen nyugatos megközelítés van, ennek szimbolikus megtestesülése, hogy fölrobbantottak mindent az utóbbi fél évben, ami emlékezteti őket az orosz múltra. Tehát Rigában a szovjet emlékművet, de az összes vörös csillagot, minden búbánatot, amit eddig nem nagyon mertek, meg megtartjuk, meg barátkozás, meg nem tudom, most minden ilyesmitől megszabadultak.
Hát nagyon érdekes kitekintés volt a balti országoknak a kicsit a gazdaság történetére, kultúrájára, illetve egy ilyen helyzetértékelés, hogy mi volt ez a gazdasági növekedés ebben a három országban, amit nagyon sokan csodaként apostrofálnak. Ha meg szeretnétek hallgatni ezt a beszélgetést még egyszer, akkor a Pogi Podcast and Blog, vagy Pogi Podcast és Blog Facebook oldalon, vagy a Spotify-on megtaláljátok, keressetek rá, és tartsatok velünk legközelebb is. Köszönöm szépen!
Köszi szépen!